Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot, ezt a vasárnapot, vízkereszt ünnepét. És kérünk, Urunk, hogy hadd ragyogjon fel a te világosságot számunkra is, ezen a mai délutánon is. Kérünk, hogy a te ígédet lelked által tedd érthetővé, és tedd azt az ígét, ami szívünk mélyére, hogy elvégezhesse ott tisztító és megvilágosító munkáját. Hallgassák meg a testvérek mai délutánra, mai napra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelében, a 9. fejezet 16. versében a következőképpen. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Amen. Kedves testvérek, délelőtt folyamán arról volt szó, hogyha az Isten országába kerül a mi életünk, akkor az hatással van a mi értelmünkre, a mi szívünkre, a mi gondolkodásunkra. Aztán hatással van az a mi beszédünkre is, és hatással van az a mi tetteinkre. Tehát az egész valónkra hatással van az, hogyha az Isten átveszi az uralmat a mi életünk fele. És ezen a délutánon a szavakról lesz szó, ez alapján, az ige alapján. És a világosság is előkerült témaként a délelőtt folyamán, meg így vízkereszt ünnepén ez egy központi kérdés, hogy a világosság hogyan jelenik meg, hogyan jelent meg itt a sötétségben, a világ sötétségében. És a világosság kapcsán is elmondható az, hogyha megvilágít valami, egy fényforrás megvilágít egy gyémánt darabot, akkor az a gyémánt darab nem teheti meg, hogy azt a fényt azt magában tartja. Az tovább sugározza, tovább tükrözi, áthatol rajta, és tovább jut az a fény. Ami elnyeli a fényt, az a szén. Ugyanazokból az atomokból épül fel a gyémánt is, a szén is, csak a szén az nem ment át azon a hatalmas nyomáson, mint amin a gyémánt átment, és ezért az nem tudta átváltoztatni a szerkezetét, és a szén az elnyeli. Rámegy a világosság, és az elnyeli a fényt. Az fekete marad, az sötét marad. A gyémánt az nem teheti meg, hogy magába tartja a világosságot. Hogyha mi is nem szórjuk tovább, nem adjuk tovább azt a világosságot, amit az igében ad nekünk a mi Urunk, akkor valami probléma van. Vagy az, hogy még nem vagyunk gyémántok, nem tudott az Úr bennünket átformálni, vagy pedig az a probléma, hogy esetleg nem tudod bennünket úgy megcsiszolni, megtisztítani, mert ugye a csiszolatlan gyémánt se tudja tükrözni, és továbbadni azt a fényt, ami ráérkezik. És annyira összefügg a hitben járás azzal, hogy én továbbadom az igét, hogy Pál apostol azt mondja róla a római levélben, hogy ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát egymás mellé teszi ezt. Hogyha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, akkor üdvözülsz. Összefügg ez a kettő. Nem lehet ezt szétválasztani. És itt arról beszél, hogy jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. És ez a jaj kiáltás, ez pedig az a jaj kiáltás, amikor az ember szembesül a maga bűneivel, szembesül azokkal a bűnökkel, amik egyébként a kárhozat felé taszítják az embert. Sokszor akkor kiált fel a Bibliában egy-egy ember, amikor ezzel szembesül, hogy jaj nekem. Vagy a Nézsaiás is, amikor szembesült a Szent Istennel, akkor azt mondta, hogy jaj nekem, elvesztem. Mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És Jézus is mondja a farizeusoknak, nem a farizeusok mondják magukról, hanem Jézus mondja róluk, hogy jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gehenna fiaivá teszitek. Kétszer te inkább magatoknál. Hát itt is arról van szó, hogy jaj nektek. Mennyek országát bezártátok, és ti se mentek be oda. Nem arról beszéltek, mert ti sem ott vagytok. Más felé terelitek az embereket, sok mindent megtesztek azért, hogy oda tereljétek őket magatokhoz, de ti nem jó helyen vagytok. És ne feledjük el azt, hogy Pál apostol is farizeus volt. És Pál apostol is ezt az utat járta, mielőtt az Úr megszólíthatta őt. Nem ment be egy ideig a mennyek országába, és nagyon sok mindent megtett azért, hogy az embereket figyelmeztesse, tanítsa, meg a rossz útról, idézőjelben rossz útról, a kereszténység útjáról visszatérítse őket. De aztán az Úr megállította, és aztán az Úr bevezette őt a mennyek országába, bejuthatott oda. És amikor így megszólította, akkor mondta is neki, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Őt arra választotta az Úr, hogy az ő igéjét hirdesse, hogy Jézus Krisztusban meglássa az ő hatalmát, az ő szeretetét. És ő ellene rugódozott. Pont Jézus Krisztus üldözte meg a tanítványokat, és mondja neki, hogy nehéz ez. Állj meg, és állj be abba az akaratba, abba az irányba, amerre én szeretnélek téged vinni. Jeremiásnál olvashatjuk ebben a másik igében, ami a mai napra ki van írva, hogy ő bizony elkeseredettségében már fel akarta hagyni az ige hirdetést. Pál apostolnál nem olvashatunk ilyet, ő az élete elején rugódozott ellene nagyon. Jeremiásnál olvashatunk, ő nagyon elkeseredett, amikor folyamatosan az ítélet és folyamatosan a megpróbáltatás, a verés, a kínlódás érte őt, akkor azt mondta, azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többi az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalma. Párról ilyet nem olvashatunk, hogy ő ennyire ellenállt volna, amikor már az Úr úgy megszólította őt. Viszont arról olvashatunk, hogy bíztatni kellett őt. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetében olvashatunk arról, hogy mikor ment Korintusba, pont abba a városba, ahova írta ezt a levelet is, akkor így szólt hozzá az Úr. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. És senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Miért mondta neki az Úr, hogy ne félj? Miért kellett őt így bíztatni? Mert bizonyára félt. A nagy apostol Pál. Bíztatnia kellett őt az Úrnak, hogy ne féljen, szóljon bátran, álljon ki bátran a korintusiak elé is, és hirdesse nekik azt az Urat, aki őt is megszólította. Hát, hogyha Pál félt, akkor mi hogy ne félnénk egy-egy helyzetben, amikor meg kell szólalnunk, bizonyságot kell tennünk mások előtt. De ahogy Pálnak óriási biztatás volt az, hogy én veled vagyok, úgy számunkra is óriási biztatás, hogy az Úr ott van velünk. És ő tud szólni rajtunk keresztül. És szólni kell, hogyha ő arra indít, beszélni kell, még hogyha nem is vagyunk a beszédesek, vagy úgy érezzük, hogy mi nem is tudjuk azt a jól megfogalmazni. Ha ő indít, ha ő mutatja, akkor menni kell, és szólni kell. És sokszor olyan helyzetbe vezet bennünket az Úr, amelyeket egyébként úgy kerülnénk. Oda se mennénk legszívesebben, az Isten mégis oda vezet bennünket, és megmutatja azt, hogy nem rajtunk múlik, hanem rajta múlik ez az egész. És mi, hogyha engedelmeskedünk, akkor ő véghez tudja vinni az ő akaratát. Az evangélikus életben volt az ünnepi számban a címlapon egy cikk arról, hogy az egyik esperesünk egy hasonló helyzetben volt. Olyan helyzetben, amit nem nagyon keres az ember. Egy haldokló ismerőséhez kellett bemennie az elfekvőbe is. És mondta, hogy az az ember, aki korábban erőtől duzzadt. Aki úgy volt vele, hogy a karriert hajházta, és az volt neki az élet célja, hogy minél több hasznot gyűjtsön. Aki eltartotta anyagilag a családját, de De nem a szeretet volt, meg annak a kimutatása a középpontban, hanem az, hogy haladjon előre, jöjjön a haszon, a profit. És ez az erős, ez a önmagában bízó, büszke ember ott volt összetörve azon az ágyon, egy műtét után. És a barát nosztalgiázott ott neki, mesélte a régi időkről, hogy milyen jó volt, amikor járták a vidékeket egy-egy disznóvágásról, vagy egy-egy finom gyümölcsről, meg olyan élethelyzetekről, amikben együtt voltak ezzel az esperessel. És amikor befejezte, akkor mondta az esperesnek, hogy most mesélj te. És elkezdett szorongani belül ez az ember. De mármint az esperes. És elkezdett beszélni az Úr szeretetéről, de szorongott ott belül. Hogy most ezt hogyan tegye? Mint tegye? Hogy tudna most megszólalni? Ott a halottas ágy mellett. De mondta, hogy nem maradhatok gyáva, mondta magának. Ott, ahol az elmúlás ilyen közel van, nem maradhatok a felszínen. És bár írtó nehéz ilyen helyzetben néhány mondatban összefoglalni azt, hogy kicsoda az Úr, mit szeretne az Úr velünk tenni, amit egy egész életen keresztül tapasztalnunk kell, és meg se tudjuk tapasztalni, meg sem tudjuk őt igazán teljesen ismerni, azt ott néhány mondatban összefoglalni és elmondani olyan embernek, aki az egész életét úgy élte, hogy az Istent kihagyta belőle. Úgy látta a mindennapjait, úgy élte a küzdelmeit, úgy érte el a céljait, hogy azt gondolta, hogy ezt magától tette. Az Isten nem volt ott az életében. Most egy olyan embernek beszélni az Úrról. Elkezdett beszélni az Úrról, az Úr szeretetéről. Belül remegett, mondta, de szólt róla. És bizonyságot tett róla. Hogy az Isten szeretete az is, amikor ezeket a gyümölcsöket élvezheti az ember, vagy a szép tájakat láthatja. És beszélt Jézus Krisztusról, az ő keresztjéről. És mondta, illetve írta ez az esperes, hogy az ember végül azt mondta rá a végén, hogy ámen. Hogy úgy legyen. Megszületett az ámen, a válasz ennek az embernek a szívében. Nem tehette meg, hogy ne szóljon az Isten dolgairól, az Isten szeretetéről ebben a helyzetben, mikor az elmúlás ilyen közel van, mondja. De hát mikor van távol az elmúlás? Vagy mikor van nagyon közel? Mikor tehetjük meg azt, hogy nem szólunk az Isten szeretetéről, az Isten igéjéről? Nem tudjuk ezt. Amikor szólnunk kell, akkor szólnunk kell. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, mondja szintén Pál apostol. És nem passzolhatjuk ezt a kérdést tovább. Magunk életében sem, meg mások életében sem. Majd valaki más biztos szól neki. Még akár ott az utolsó pillanatban is. Nem tehetjük meg. Mondták Péterék is, amikor le akarták őket állítani. Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk erről a 4. fejezetben, hogy mondják, nem tehetjük meg. Hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. És Pál is azt mondja itt, hogy mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha az Úr megbíz, akkor tényleg szólni kell, akkor beszélni kell. És ez nem kedv kérdés, vagy nem hangulat kérdés, hogy most én hogy érzem magam, érzelmileg úgy töltve vagyok, a remegő szívvel is, vagy remegő belsővel is, de el kell azt mondani, amit olyankor a szívünkre helyez. Akár alkalmas, akár alkalmas. Nem arról van szó, hogy Pál apostolnak nem lett volna kedve. Ő ment és hirdette az Isten igét. Tudta, hogy ez óriási dolog, hogy őt megszólította az Úr, és tudta, hogy ez óriási kiváltság, hogy őt a pogányok apostolává tette, és mehet, és olyan embereknek szólhat az Úrról, akik nem is hallottak róla. De tudta azt, hogy ez nem rajta múlik. Az Isten hívta el, az Isten bízta meg ezzel a szolgálattal, és látja ezt a kiváltságot, de látja azt is, hogy nem tehet mást. Ez egy késztetés, külső-belső késztetés, ami viszi őt előre. A római levél elején úgy fogalmazza meg, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Tehát tovább kell ezt adnia. ennek az igének a folytatásaként pedig arról beszél, hogyha az Úr megbíz, és ebből a kényszerből teszi a dolgát, ami persze ismétlen nem csak külső kényszer, hanem belső is, akkor csak azt teszi, amit rábízott az Úr. Olyan szolgaként, sáfárként, akinek az a dolga, ezért azt megteszi. Ahogyan Jézus is beszél erről a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy ki az közületek, aki azt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, övesz fel magadat, és szolgálj fel nekem, még eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. És hogyha nem azt tesszük, ami a kötelességünk, akkor az még nagyobb súllyal nehezedik az emberre. Sokkal nagyobb súllyal, mint hogyha engedünk ennek a nyomásnak, és szólunk. És utána esetleg az zavar, hogy hát nem igaz, már megint nem tudtam úgy elmondani azt, amit ott belül értek, érzek, tapasztalok, nem tudtam a szavakban úgy kifejezni. Vagy esetleg amiatt ér bennünket külső szorongás, vagy belső szorongás, hogy hát most kinevetnek bennünket, gúnyolnak bennünket, bolondnak néznek bennünket, amiatt, amit mondtunk. Ez sokkal kisebb kellemetlenség, bár nem ez a cél, hogy most a kellemetlenségeket méricskéljük, mint az, amikor nem azt tesszük, amit az Isten ránk bízna, és tudjuk, hogy megint elszalasztottunk egy lehetőséget. De amikor engedünk, amikor engedelmeskedünk, és akár botladozó és gyenge szavakkal, de elmondjuk azt, amit az Úr ránk bíz, akkor sokszor meg lehet azt tapasztalni, hogy azok az esetlen, keresetlen szavak olyanok, mint az ezüst tálcán az aranyalma, ahogyan olvashatjuk az igében, hogy olyan a helyén mondott igen. Az ilyen esetlen bizonyságtétel meg tudja fordítani akár egy másik embernek az életét, vagy ki tudja emelni egy lehetetlen helyzetből. Jaj nekem, mondja Pál apostol, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. És jaj nekünk is, hogyha nem adjuk azt tovább, amit láttunk, hallottunk, amit tapasztaltunk a mi Úrunktól. Ahogy egy énekben is énekelhetjük, hogy jaj nekünk, a helyettünk a kövek beszélnek. És kérjük az Urat, hogy ő, aki teremtett bennünket, alkotott bennünket, aki adta nekünk a szánkat is, a nyelvünket is, a beszédünket, adja meg nekünk azt is, hogy tudjunk róla beszélni, és tudjuk a mi szánkat, a mi beszédünket úgy használni, és arra használni, amire ő szeretné. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te igédet, köszönjük azt, hogy azon keresztül megszólítasz bennünket. És nem csak hozzánk szólsz, hanem indít azt is, hogy mások felé vigyük azt az üzenetet, amit kaptunk. Urunk, kérünk, hogy ne akarjunk ellenállni annak a hívásnak, annak az unszolásnak, amit belénk helyezel, hanem hadd tudjuk szólni, hadd tudjunk beszélni, és hadd tudjuk azt elmondani, amit ránk bízol. Urunk, olyan sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor rólad szólhatunk. Add, hogy ne legyünk gyávák. Te add nekünk a te lelked erejét. Te tölts meg bennünket szent lelkeddel, hogy általa tudjunk bölcsen és helyén mondott igékkel szólni. Urunk, köszönjük, hogy ebbe a csodálatos szolgálatba állítasz be mindannyiunkat, és szeretnél beállítani mindannyiunkat. Ad tudjunk engedni a